hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig hallhatnak egy válogatást a Trend FM műsoraiból, a reggeli monitor hírelemző műsor interjúiból szemlézek párat, ezután egy új műsor a holnap tegnapja következik, zöld pénzügyek, fenntarthatósági képzés és fenntartható építészettel a középpontban. Ezután a nagy totálfilmes műsorunk jelentkezik, a műsort pedig szokás szerint az egészségkóddal zárjuk. Most pedig reggeli monitor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Az Európai Unióban 2022 első 9 hónapjában az elektromos hajtású autók az újonnan regisztrált gépkocsik 8,6%-át tették ki. Mindeközben Kínában csökkenni kezdtek az elektromos Teslák árai, Norvégia pedig új világrekordot állított fel. Náluk ugyanis az elektromos autók tették ki az újonnan regisztrált személygépkocsik csaknem 80%-át az elmúlt évben. A norvégok célja, hogy 2025-re kizárólag zéró kibocsátású gépjárműveket hozzanak forgalomba, de milyen messze van ettől Magyarország? A jövő elektromos autós piaci trendjeiről Sebestyén Istvánt, a Magyar Villanyautó Szövetség főtitkárát, Bergendi Barnabás kérdezte.
A beszélgetésünk elején tegyünk egy nemzetközi kitérőt az elektromos autózás és az elektromos autók piacán. Mi történt a nagyvilágban 2022-ben?
Én azt gondolom, hogy lassan elérkezünk ahhoz a trendfordulóhoz, amelyet körülbelül 5 évvel ezelőtt a megrögzött elektromos autópártiak már régóta hangoztattak, nevezetesen, hogy világszerte elfogadottá válik az autóknál az elektromos hajtás, és én azt gondolom, hogy talán az európai viszonyokat, ha megnézzük, akkor az egyik legfontosabb üzenet, amely ebbe az irányba hajtotta az autósok gondolkozásmódját, az az a szomorú esemény, hogy ugye az orosz-ukrán háború kitörésével kapcsolatosan a fosszilis energiaforrások, illetőleg azoknak az elmaradása, az az emberek gondolkozásmódjának a homlokterébe került, és nagyon-nagyon sokan egyébként logikusan azt gondolták, hogy ez az egyik, hanem a legfontosabb tényezője lesz annak, hogy a belső égési hajtású autóktól az elektromos autók felé fog elmozdulni az érdeklődés. Magyarországot tekintve pedig azt tudjuk elmondani, hogy emellé az a másik sajnos szomorú tény is társult, hogy az új autóknak az értékesítése egyrészt lényegesen visszaesett a tavalyihoz képest, jelentősen megnőtt a megrendelt új autóknak a várakozási ideje, illetőleg bár a hagyományos és az elektromos autók áránál egymás között nem csökkent lényegesen, de mind a kettő egyre inkább messzebb kerül ahhoz a hatásához, amire azt lehet mondani, az átlagember számára könnyedén elérhető. Így azt lehet mondani, hogy nem csak a hagyományos, hanem sajnos az elektromos autó is a kettő együtt egyforma mértékben kezd távolodni a hétköznapi realitásoktól. Ezek szomorú tények, de egyébként a hazai autópiacnak a mozgásán ezt nagyon-nagyon jól nyomon lehetett követni.
Van arra bármi esély vagy kilátás, hogy ez a tendencia megforduljon és végre eljöjjön a megfizethető elektromos autó?
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez be fog következni, ha nem is azzal, hogy az elektromos autók ára drasztikusan csökken, hanem a hagyományos belső égési autóknak az ára fog talán tovább emelkedni. Az, hogy elérhető és megfizethető legyen, az abszolút árszintet nem tartom valószínűleg, hogy a közeljövőben drasztikusan csökkenne. Talán abban lehetne bízni, hogyha a világgazdaság és a jelenlegi kellemetlen trendek megfordulnak, akkor a jövedelmi viszonyok növekedése az el fogja hozni azt az időszakot, hogy az emberek jelentős része ismét megengedhet magának új autót. Ebben az esetben viszont már komoly mérlegelési szempont lesz, hogy a magasabb vételárért cserébe egy sokkal megbízhatóbb, korszerűbb, kényelmesebb, energiatakarékosabb és minden szempontból jobban használható autót kapjon, hiszen a technikai fejlődés most már eljutott odáig, hogy a hatótáv probléma az szinte minden szegmensben lekerül a napirendről.
A norvégok az élen járnak itt az elektromos autózás terén a világban, sőt, saját rekordjukat is megdöntötték, ami történetesen világrekord. Az összesen eladott autóknak a 82%-a volt a tavalyi évben elektromos hajtású, sőt 2025-re kitűzték azt a célt is, hogy kizárólag zéró kibocsátású autókat értékesítsenek az ország területén. Ön szerint Magyarországon erre mikor lesz kilátás, illetve mi az, amit a norvégok jól csinálnak, amit érdemes lenne hazánkban is átvenni?
Én azt gondolom, hogy ezt a fajta arányeltolódást, ezt még hosszú-hosszú évtizedekig csak várhatjuk. A norvégoknak nagyon szerencsés az energia mixük, hiszen az elektromos energia jelentős részét, majdnem 100%-át megújuló energiaforrásból állítják elő, és a gazdasági fejlettségük, teljesítő képességük messze-messze magasabb Magyarországénál. Ott lényegesen kisebb probléma valaki számára, hogy egy új autót vegyen, hogy az elektromos vagy nem elektromos. Az pedig nagy mértékben az is befolyásolta, hogy a norvég kormány következetes adópolitikával nagyon komolyan támogatta nagyon-nagyon sokáig, sőt támogatja mind a mai napig is az elektromos autók vásárlását, hiszen ott a hagyományos hajtásra van nagyon-nagyon komoly differenciáló adó. Én azt gondolom, hogy a másik tényező pedig az, hogy a norvég társadalom már hosszú-hosszú évek, ott is évtizedekről lassan beszélünk, hiszen amióta használható elektromos autók megjelentek, és a 2000-es évek végén, 2010-es évek elejéről beszélünk, Norvégia már akkor élen járta az elektromos autózás elterjedésében, és a harmadik fontos tényező, amit nem ártana Magyarország számára is szem előtt tartani, az az infrastruktúra, a töltőinfrastruktúra kialakítottsága, illetőleg az elérhető árszintű elektromos energia hozzáférhetősége. Sajnos ez utóbbi szempontból Magyarországon most a legutóbbi néhány napban személyesen is tapasztalom, hogy drasztikus visszalépés történt. Nem igazán tudom értelmezni a mögöttes gazdasági folyamatokat, hogy miért jelentek meg ilyen drasztikus, adott esetben többszörös áremelési jelenségek egyes töltőszolgáltatók árkínálatában. Azért azt gondolom, hogy ebben az értelemben is messze vagyunk még a norvégoktól.
Így a beszélgetés végén még Kínába tekintsünk ki egy pillanatra, ugyanis egy nagyon érdekes dolog zajlott le ott az elmúlt rövid időszakban, mégpedig csökkent a Teslák ára, ugyanis kialakult egyfajta verseny a gyártók között Kínában. Hogyan elemezni ezt a szituációt?
Én azt gondolom, hogy erre számítani lehetett, és meg vagyok győződve arról, hogy azért a Tesla a kínai beruházással valamilyen módon számított is erre. Nyilvánvaló, hogy a járművek előállítási költségének tovább faragása az egy nagyon erős piaci nyomás lesz. Ugye Kínáról tudni kell, hogy ott szinte minden utcasarkon van egy autógyár, és minden második utcasarkon van egy elektromos autógyár. Elképesztő mennyiségű járművet és választási lehetőséget kínálnak a kínai piacra. Nyilván ez a többi nem kínai belpiaci gyártónak is egy nagyon fontos potenciál. Kénytelenek, kelletlenek felvenni a gazdasági kesztyűt. A dolognak a másik oldala szintén érdekes innen Európából nézve, hogy megérkeztek Európába az első kínai gyártású, elsősorban elektromos autók, és ahogy látjuk, valószínűleg az a fejlődési trend prognosztizálható, amit egyébként a koreai autógyártóknak a minőség javulásán is az elmúlt évtizedben láttunk. Hamarosan el fognak érkezni a kínai autók is arra a minőségi és árszínvonalra, hogy ahogy annak idején a japán, aztán most napjainkban a koreai, esetleg egy évtized múlva, hogy a kínai autók lesznek a minőségi példaképek. Merő érdekesség, hogy pont a Tesla kapcsán nagyon-nagyon sokszor hivatkoznak erre, hiszen a Kínában gyártott Tesla Model 3-asoknak, személyes tapasztalatom is ez egyébként, láttam őket, lényegesen jobb az összeszerelő minőségük, mint az Amerikában gyártottaké. Úgyhogy igenis érdemes továbbra is Kínát szem előtt tartani.
Sebestyén Istvánt, a Magyar Villanyautó Szövetség főtitkárát hallották.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Két nemzetközi díjat is nyert tavaly a CPI Facility Management Kft. A CPI Group létesítmény gazdálkodási vállalatának vezetője elmondta, a hazai ingatlan piacon a pénzügyi és gazdasági kihívások mellett az energiaválság, a fenntarthatósági és a költséghatékonysági elvárások felértékelték a létesítménygazdálkodási cégek szerepét. Folyamatosan az új megoldásokat keresik, amelyekkel versenyképes szolgáltatásokat nyújthatnak a bérlőknek, emellett a cég hosszú távú energiastratégiával rendelkezik, tette hozzá Győri Gyula. Lakatos László interjúja.
Ahhoz, hogy jól lehessen üzemeltetni egy épületet, ahhoz kifejezetten kell egy jó épület. Hát én azt gondolom, egy rossz házat is lehet nagyon jó üzemeltetni, és egy jó házat is lehet nagyon rosszul üzemeltetni. Maga az üzemeltetés az egyre jobban elvárt színvonalon végzett szakma, és régebben az üzemeltetés az egy ilyen szükséges rossz volt, de hogyha belegondolunk, üzemeltetés az is, ahogy minden nap élünk, ahogy szeretnénk egy jó életet élni, és hogy a testünket hogy tartjuk karban, az is egy nagyon jó üzemeltetés. Szeretnénk magunknak a legjobb orvosokat, szeretnénk magunknak a legjobb élelmiszert, ugyanez így van egy épület környékén is. Igen, nyertünk egy díjat, sőt ebben az évben ez a második, és ez egy kicsi feszességet rak hozzá a mindennapi működésünkhöz, nem a díjért csináltuk, ez a díj ez egy ilyen mellékterméke a munkánknak.
Na most az, hogy feszességet tesz hozzá, ez azt jelenti, hogy itt most megnövekedtek az elvárások, vagy az elvárások amúgy is megnőttek, főleg a hihetetlenül megnövekedett energiaárak miatt.
Így van. Hát ugye egyleg a CPI FM Facility Management Kft., aki két díjat is kapott, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy mit teszünk, és a mi üzemeltetésünket legfőképpen az innovatív gondolkodás jellemzi. A klasszikus biztonságos metódusokat megtartva, innovációkat továbbfejlesztve viszünk a mindennapi üzemeltetésbe, mire kell itt gondolni, úgyhogy láthatjuk azt, hogy energiaválság van, energiakrízis, és mindenki kapkodja jobbra-balra a fejét, mi ezt másképp látjuk, másképp vezettük be.
Önöknél azért azt veszem észre, hogy már évek óta megkezdődött a felkészülés gyakorlatilag az energiakrízisre. Pontosabban egy ilyen előrelátó működés volt tapasztalható, de már a fejlesztés oldalról is az volt tapasztalható.
Így van. 2015 óta mi eleve az épületeinket úgy próbáljuk fejleszteni, meg a működésünket is úgy próbáljuk összehozni, összehangolni az épülettel, hogy a lehető legkisebb energiafelhasználás legyen a mindennapi működésben, illetve az energia beszerzést is házon belül úgy intézzük, már közel 2 éve egy teljes új stratégiával indultunk neki, annak a jövőbeni diverzifikált energia ellátottságunknak az érdekébe, amin most is nagyon sokat dolgozunk, nem ért váratlanul annyira minket ez a krízis, ami most van. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen éles lesz, viszont a hosszú távú megoldásban, ami nem is már a jövő évben, hanem azután való években gondolkozunk, hogy mit, hogy fogunk megoldani. Az viszont előttünk is nagyon nagy kihívás az, hogy a versenytársaknál látni az, hogy a utolsó pillanatban kapkodnak. Ez aggodalomra okott a mostani ingatlanpiacnak, az energiaellátottságának a biztonságának, ezért talán még segítőkezet is nyújtanánk a versenytársaknak, és azt látom, hogy mindenki rövidtávú megoldásba gondolkozik, rövidtávú megoldás erre a krízisre nincs, csak hosszútávú megoldás.
Említette az előrelátást, vagy az előremutató megoldásokat, meg az innovációt. Nem olyan régen beszélgettünk arról a megoldásról, hogy kvázi egy ilyen virtuális erőművet hoznának létre több céggel. Ez hol áll most ez a projekt, és pontosan miről szól? Ugye egy kicsit a hallgatókkal is megosszuk, hogy mit jelent ez.
A felhasználódai szabályzásról szól az, hogy nem energiát termelünk, hanem energiát nem használunk bizonyos időszakokban. Több épületünkön is már kész van ez a rendszer, az Energo Hungary-val közösen dolgoztunk ezen, és kvázi abszolút ready állapotban van, hogyha az országos hálózat is erre jogilag már fel van készülve, technológia kell még neki erre felkészülni, akkor el tudunk indulni, és azt látom, hogy egyre többen érdeklődnek ez a megoldás iránt, és mi már az első porolás le is vettük róla, már másképp látjuk ezt, ebben vannak még szinergiák, amiről most így nagyon nem húznám le a fájtlat, de szeretnénk az egész portfólióra kiterjeszteni, sőt sokkal szélesebben.
Tehát akkor ezek szerint a hálózat részéről igény sincs arra, hogy nagy felhasználók ilyen irányítottan tudjanak a csúcsidőkben megtakarítani fogyasztást, vagy csak technikailag, amire most hivatkoztak egyébként a lakossági napelemek esetében is, hogy egyszerűen a hálózat még nem kész arra, hogy itt bármikor be lehessen avatkozni a fogyasztásban.
Így van, még a hálózat nincs erre felkészülve, és azért a hálózat üzemeltetők is nagyon szeretnék, hogy ez minél nagyobb rugalmassága legyen a hálózatnak, de ennek vannak fizikai korlátai, és a napelemeknél is ugye mindig azt képzeljük, hogy egy tárolóba folyamatosan be tudunk tárolni, de ennek a tároló kapacitása ez véges, és ugye nem akkor akarjuk kivenni az energiát, amikor berakjuk, és ez nagyon nehéz, hát gondoljunk el, hogy ott vagyunk egy családi háznál például, és van nekünk egy 6 kW-os napelem, elemünk, amelyik full energia leadásban van mondjuk egy délután 2 órakor, és jön egy esős időszak, vagy egy 15 percen belül beborul, esik, és a termelés az szinte a nullával egyenlő. Én akkor azonnal kérem a fosszilis energiákat, vagy bármilyen erőműből az energiát a hálózatomon. Hát ezt leragálni, ezt nagyon nehéz, és én megértem a hálózatüzemeltetőt, hogy a jelenlegi napelem képítéseknek a felgyorsulás az nagyon nehéz egy hálózatban megoldani.
Az is problémát okoz, hogyha egyszerűen csak mondjuk levágják a csúcsot, tehát amikor nagyon sokan fogyasztanak, akkor önkéntes alapon néhány nagy irodaház azt mondja, hogy jó, akkor mi most visszafogjuk a fogyasztásunkat, mert van annyi a rendszerünkben, mert ugye erről szól a dolog, hogy mondjuk nyáron, ha le van hűtve egy épület kellőképpen egy negyedórás klímakikapcsolás, klímával megoldott fűtés esetén, az nem okoz az épületben érezhető lehűlést vagy felmelegedést, viszont a hálózatnak jót tesz. Tehát erre sincs felkészülve a rendszer?
Hát jelenleg a rendszer nincs arra felkészülve, hogy ezeket országos szinten ezek aggregátorok. Nincsenek eleve olyan nagy mennyiségű rendszerek készen, amely számottevő rugalmasságot adnának a hálózatnak.
Ja, mert hogy nem elég, hogy önök itt Budapesten leállnak, lehet, hogy mondjuk Hajdúhatházán lenne szükség arra az energiára, az viszont nincs benne a rendszerben.
Hát azt mondom, hogy még nagyon pici vagyunk, de sok ilyen piciből lesz majd a nagy, és mi elindultunk ezen az úton, szeretnénk, ha sokan jönnének utánunk, és egyre többet beszélnek a hálózat rugalmasságáról, a felhasználó oldali szabályzásról, és azt gondolom, hogy 2-3 év múlva azért beérik ebben az országban is, amely más országokban már megfelelően működik, de kell a volumen ahhoz, hogy a rendszerirányítók ezt be tudják tervezni a hálózatukba.
Egyébként most költség oldalon jelenthet-e megtakarítást, ha önök önkéntesen megteszik ezt? Tehát mondjuk az önök energiavásárlása az mennyire függ az éppen aktuális ártól? Tehát ugye azt tudjuk, hogy csúcsidőben drágább a villamos energia, mint az úgynevezett völgyekben, vagy a nem csúcsközeli időszakokban. Ez megjelenik az önök villanyszámlájában, vagy ez elhanyagolható?
Hát a jövőben látható, ez egyre jobban meg fog jelenni a havi elszámolásokban, de mi itt a cégnél azon dolgozunk, hogy minél távolabb nézünk előre, minél jobban stabilizáljuk az alapárainkat, és hogy az ilyen napi kilengések a mi működésünkre a lehető legkevesebb hatással legyenek. Ezt nevezi az egyik stratégiának az, hogy minél távolabb lássunk, minél több helyről próbáljunk beszerezni más minőségű energiákat, és hogy az árainkat, és nem csak az árainkat. Mindig az árról beszélünk mostanában, mióta energiakrízis van, de az ellátásbiztonság. Arról keveset beszélünk, és nekünk az is nagyon fontos, hogy az ellátásbiztonságunkat diverzifikáljuk, minél több helyről tudjuk beszerezni ezeket az energianemeket.
Hogy tapasztalja, mennyire együttműködők a bérlők? Ha mondjuk önök az üzemeltetés oldaláról kitalálnak valami ilyen energiahatékony, és hát világos, hogy most ezek mellett az árak mellett, ha már erről beszélünk, ez valószínű, hogy akár a bérlőknek is jelenthetnek megtakarítást.
Hát nyilván, mivel a bérlőkkel közösen használjuk az épületet, ezt közösen kell megoldanunk. Ez a párbeszéd, ez nálunk már 1-2 éve elindult, és most, hogy ez a párbeszéd, ez ki is csúcsosodott, most egy bérlői találkozót is összehívtunk az energia krízis ügyében, és igenis együttműködőek, nyitottak rá, és most dolgozunk azon, hogy minél szorosabbra húzzuk ezt a kapcsot, mert nem csak az, hogy energiát használunk el az épületeinkbe, és esetleg néha feleslegesen is, hanem azzal az energiával a környezeti hatásunkat is tudjuk növelni, illetve csökkenteni, hogyha csak azt mondom, hogy most ennyi meg ennyi forint energiát spóroltunk meg, vagy ennyi meg ennyi kilowatt energiát spóroltunk meg, az talán nem is olyan beszédes egy bérlőnek az életében, ha az összköltségét és az összfogyasztását nézzük, de hogyha azt mondjuk, hogy hány tonna CO2-t tudtunk közösen megtakarítani, akkor az már egy valós, átélhető szám, és azért megéri dolgozni, mert a környezetünk az fontos.
Folyamatosan a hosszú távú, középtávú, előrelátó tervezésről és gondolkodásról beszél, de hát a mindennapok azért mégiscsak igényelnek gyors döntéseket, a mindennapok igényelnek gyors reagálást, és hát végül is az üzemeltetés, legalábbis ahogy én látom, azért mégiscsak arról szól, hogy ott abban a pillanatban meg kell oldani a napi